segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igényét Máté evangéliumának a negyedik részéből. Máté evangélium a negyedik részének a 18-tól a 22-ig terjedő verseiből. Amikor Jézus a galileai tengerpartján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amit hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal ott hagyták hálóikat, és követték őt. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát és testvérét Jánost, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal ott hagyták a hajót és atyukat, és követték őt. Isten áldja meg az igét, annak hirdetését és hallgatását, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Bűnbánattal állunk meg előtted, felséges Urunk, hiszen érkeztünk most is ide, hogy magunkkal hozzuk mindazt, ami terhel bennünket a te színed előtt, akár régi, rendezetlen bűneinket, akár szinte percről percre szerzett újabbakat. Bocsáss meg, hogy annyi nyomorúsággal és vétekkel van terhelve az életünk, amik nem tőled valók, hanem egyes-egyedül a mi szerzeményeink. Bocsáss meg azt, hogy cselekedeteinkkel, szavainkkal, vagy éppen választásainkkal olyan sokféle módon bántunk meg téged, és bántjuk meg egymást. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne a bűnnek a terhe és sontása jellemezze az életünket, hanem tőled kérünk szabadulást arra, hogy őszinte szívvel bocsánatot tudjunk tőled kérni. Könyörülj meg rajtunk, és ismerteld meg velünk mindazt, ami utálatos te előtted. Leplezd le őket az életünkben, és adj bátorságot ahhoz, hogy bűnbánó szívvel eléd le tudjuk tenni. Ezért könyörgünk most is, és így könyörgünk mindazokért, akik talán miattunk szenvednek, akik olyan sok jót tettek talán velünk, de meggondolatlanul bántást okoztunk a számukra. Könyörgünk hozzád azért, hogy szabadíts fel bennünket a megvárt bűneinknek a terhe alól. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Foglaljuk el helyünket, és a 25. Zsoltár második versét énekeljük: Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévedjem, és majd az ének eléneklése után menjenek a gyerekek a vezetőjükkel a gyermekésre. Thank you. Kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjét János evangéliumából hallgassuk meg. János evangéliuma utolsó fejezetéből, a 21-ből, a 15. verstől a 19. versig terjedő szakaszból. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta Jézus, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Kedves testvérek, az elmúlt húsvéti ünnepkörben, illetve a nagyheti sorozatban nem volt az idén szó Péterről, pedig igen sok és igen jelentős szerepe van nagy hétben, illetve utána, ahogy most hallottuk, a húsvét utáni történésekben is. Péter egy kulcs szereplő az evangéliumban, ezt lehet rá nyugodt szívvel mondani, hiszen ahogy hallottuk a tanításban, elsőként hívta elő Jézus a halász háló mellől a testvérével együtt Andrással, és így időben ő volt a leghosszabb ideig Jézus mellett, az alatt a 3 év alatt, amíg Jézus a tanítványaival együtt munkálkodott. Péter volt a legidősebb tanítvány is a tanítványi körből. Ez egyértelmű a Biblia tudósok előtt, tehát ez is egyfajta érv amellett, hogy ő miért volt kulcs szereplő a 12 között. De ő maga is erre igencsak rájátszott, hiszen a legtöbbet ő szólal meg az evangéliumban a tanítványok közül. Neki jegyezték fel az evangélisták a legtöbb megnyilvánulását, és ezzel is egyfajta rekordot dönt Péter a többiek körében. Van olyan tanítvány a 12 közül több is, akiről a nevükön kívül semmit nem tudunk. Ott volt a csöndben Jézus mellett 3 éven keresztül, de nem zajogtak, nem mozogtak ott körülötte olyan számottevő módon, hogy azt az evangélisták feljegyezték volna, de egészen biztosan, hogy nagyon hűségesek és nagyon értékesek voltak ennek ellenére. Péterről viszont annál több mindent olvashatunk, annál több úgynevezett történetet ismerhetünk az ő tanítványi 3 éve, illetve hát majd aztán utána még hosszú éveken keresztül az apostoli korban. Péter volt az, akinek mindig elsőnek volt véleménye. Nagyon gyakran, ha Jézus valamit mondott, ő rögtön reagált rá, azonnal ugrott és azonnal megszólalt, amivel Jézusnak sok bánatot okozott, hiszen nem egyszer kellett rászólnia Péterre. Sőt, ismerjük azt, amikor egyenesen Jézus azzal csendesítette le, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem az emberek szerint gondolkodsz, hanem nem az Isten szerint gondolkodsz, hanem az emberek szerint. Amikor ugyanis Péter lehetetlennek tartotta, hogy Jézus majd szenvedjen és meghaljon, akkor Jézus ebben egyenesen a kísértőnek, a Sátánnak a munkáját látta, amelyik el akarta őt tántorítani a megváltásról. De más esetekben is látjuk és halljuk, azt olvashatjuk az evangéliumból, hogy Péter soha nem késlekedett a reakciókkal. Egyszer felrólta azt, hogy mi mindent elhagytunk, hogy kövessünk téged. Mi jutalmunk lesz a mennyben? Nem akart ő ezzel valószínűleg semmi rosszat, csak logikusan megkérdezte, hogy ha mi ennyi áldozatot hoztunk, hát akkor hagyhatjuk, hogy mi lesz ezért a jutalmunk. Aztán hallottuk a szavából mindazt, ami például a csodálatos halfogásnál is történt, vagy amikor viharba kerültek, és fölrázták Jézust, hogy nem is törődsz velünk, hogy itt fogunk elveszni a viharban, a tengeren. Tehát Péter sokszor volt hallható az evangéliumban, és nem feltétlenül mindig pozitívan. Egy olyan személyiség lehetett, aki nagyon erős akarattal, nagyon erős énnel rendelkezett. Ez egy alapkarakter, mint ahogy az ellenkezője is, hogyha valaki mindig mindenben bizonytalan, és azt szereti, ha meg se kell szólalnia, láthatatlanná válik egy-egy közösségben is. Sok ilyen ember van, mint ahogy sok olyan is, mint Péter. Egyik sem rosszabb vagy jobb, mint a másik. Ez az alapkaraktere. Azonban jellemző, hogy Jézus hogy tekint rá. Ő, ahogy hallottuk, elsőnek hívta el Pétert, nyilván isteni hatalmával tudta, hogy ki ez a Péter. És attól kezdve nagy-nagy türelemmel és szeretettel hordozta őt. Igen, hordozta Pétert, mert sokszor kellett, ahogy hallottuk is, rászólni, kiavítani, helyre tenni őt, és farigcsálni a személyiség. Azért, mert Péter mindig első akart lenni. Ő akarta jó lenni. És ezt mindig ki is fejezte, mindig meg is mutatta. Úgy, ahogy mi is nagyon szeretjük ezt hangsúlyozni. Nagyon szeretünk jó lenni Isten előtt, meg az emberek előtt főleg. És tulajdonképpen a buzgóságaink is mind-mind ebből fakadnak, hogy megmutassuk, hogy mi mennyire jók vagyunk. Nagyon gyakran ezt meg is ideologizáljuk azzal, hogy hát csak jobbítani akarok. És azért vagyok éles, vagy azért vagyok bántó a másikkal szemben, mert csak szeretném megmondani neki, hogy lenne jobb. Nagyon-nagyon sok nyomorúságot okoz, azt gondolom mindnyájunknak, ez a fajta lelkület. Tele jó szándékkal, tele jobbítani akarással, tele segíteni akarással. És olyanok vagyunk, mint Péter volt. Nem tudunk lapatot tenni a szánkra, vagy éppen mindig belenyúlunk a másik dolgába azért, hogy segítsük őt. És ez a jóságunk sokkal nagyobb baj, hogy Isten irányában is ott van. Kitörölhetetlenül, és bizony úgy, mint egy megbújó méteg ott van az életünkben az, hogy Istennek is megmutassuk, hogy mennyire jó vagyunk. Persze ezt be nem vallanánk a tükör előtt, de mégis gondolkozzunk el rajta, hogy mi az a mi életünkben, ami úgy érezzük, hogy Isten előtt is olyan jóvá tesz bennünket. A rendességünk, a becsületességünk, a szorgalmunk, a tisztességünk, és sorolhatnánk hosszan-hosszan, hogy szívünk mélyén úgy érezzük, hogy hát ezek azért derék dolgok, és mi ilyenek vagyunk. Szemben a többiekkel. És tudjuk azt is sorolni, hogy ők milyenek. Egészen megdöbbentő sokszor, hogy hívő emberek mennyire fekete-fehérben gondolkodnak az emberekről. Úgy, hogy a kívülvalók, az egyházon kívül azok szurtos feketék mindnyájan. Bezzeg a falakon bennük, mi magulát. Péter is valahogy így gondolkodott, hiszen bizonyára egy rendes halászember volt, aki a népes családját tisztességesen tartotta, sőt, még gondját viselte az anyósáról is, hiszen tudjuk, hogy Jézus meggyógyította egyszer a nagy betegségében Péter anyósát, tehát valószínűleg egy nagyon tisztességes, nagyon rendes ember volt. Egy baj volt vele. Ez a szemlélet mondja 3 éven keresztül, hogy ő mennyire jó, és állandóan akarta Jézusnak bizonyítani, bemutatni, hogy ő mennyire jó. És mi jött ezután? Ismerjük, hogy mi jött. Nagy héten Péter volt az, aki Júdás mellett a legnagyobbat. Hiszen amikor ott a főpap udvarában igazi színvallásra került a sor, hogy már Jézust majdnem az utolsó fázisban ítélték el, mindenféle hamis vád és hazugság nyomán ismerjük jól, hogy Péter 3-szor letagadta azt, hogy egyáltalán ismerné Jézust. Ebbe bele gondolni is döbbenetes, hogy úgy is kerülhetett ő ilyen helyzetben. Mi is történhetett ott ő vele egy szűk kis belső udvarban, a főpap udvarában, ahol össze voltak zsúfolódva, szolgák, néhány katona, cselédek. Tehát igazából ez egy külső udvar volt, ahol a cselédek húzódtak meg. Nem magasrangú elit előtt kellett neki szint vallani, hanem csak ott megbújva, meghúzódva. És 3-szor tagadta le azt, hogy egyáltalán ismerné Jézus. Egészen döbbenetes. Néhány kiragadott példa után, hogy hányszor fogalkozott, hányszor hőskörött, hányszor bizonyította volna azt, hogy ő mennyivel jobb, ő mennyit tett Jézusért. Uram, mennyi a jutalom érte. És egyik napról a másikra, szinte, néhány órán belül ide jutott ebbe a mélységbe. Isten nem engedte meg, hogy tovább úgy menjen, mint ahogy jöttik. És fogjuk majd látni a folytatást. Tulajdonképpen ez az a pont, ott nagy csütörtökön, amikor Péternek az egész élete megfordult. Hiszen ami azelőtt volt, az a maga dicsérete, maga kiválóságának a bizonygatása. De ott valami teljesen összetört. Nagyon szomorú az, amikor közülünk is, Isten népéből ugyanez történik valakivel. A korábbi magabiztossága, a korábbi jósága, legalábbis annak a hite és különbsége, a többiektől való különbözősége után a hatalmas bukás. Ez a legfájdalmasabb. És nagyon gyakori, hogy valakinek ilyen irányba megy el az élete. Nemrég még közülünk valók voltak, és ahogy János apostol írja, nem közülünk való ma már. Ez a legtragikusabb fordulat, amit egy ember élete lehet. És közben ott van a szívében a mérhetetlen csalódás, hiszen tényleg azt gondolták, hogy ő különbek a többieknél. De valahol törvényszerű, hogy ennek össze kell törnie. Ezzel nem élhet együtt Isten embere, hogy én mennyire jó vagyok, mennyire külön vagyok, mint a többi. Ezt lehet egy ideig, mint a gyerekek is elhinni, esetleg el is hitetni másokkal. De egy életet nem lehet minden érni. Tulajdonképpen Péterrel ott a főpap udvarában ez történt. Hogy ezt a hamis hitét önmagáról, a saját énképét Jézus egyszer mindenhol. És ismerjük, hogy amikor Jézus visszafordult és a szemük találkozott, akkor Péter keservesen sírt. Ott volt ez az összetörendetés, akkor és ott, hogy így tovább nem mehet. Miért nem? Mert aki fönn akarja tartani hosszú távon azt, hogy ő mennyire jó ember, az először is önmagát csapja be. És ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, mert mást hisz magáról, mint ami a valóság. Becsap másokat is, ez kevésbé lényeges, mert ők úgyis jobb ítélőik, mint ahogy gondolnánk magunkban. És be akarja csapni Istent is, akit viszont nem. Tehát így visszahullik az emberre önmagára az, hogy a saját képét torzítja el, azzal, ha folyamatosan megvan arról győződve, hogy ő mennyire jó ember. Önmagunkat csapjuk be. És más elvárásaink lesznek, és ebből semmi egyéb nem következhet, mint a hatalmas csalódás. Ha valaki így tekint az egyházra is, hogy az a makulátlanok közössége, abban csak csalódni fog. Az egyház is a gyarló, esendő, bűnös embereknek a közössége. semmiben nem vagyunk jobbak, modulátlanabbak, mint mások. Gyarló, esendő, bűnös emberek vagyunk. Egy viszont a különbség. Ha erről az a különbség, hogy ezt valaki, mint a saját állapotát tudja-e, és így tekint-e önmagára, ahogy Isten is lát bennünket, vagy ezzel szemben akarja föntartani azt, hogy én mennyire jó vagyok. Ez a különbség. De ugyanúgy hat rám a bűnnek az ereje, a kísértéseknek, a világnak, a gyarlósága és gonoszsága, mint bárki másra. Csak az a különbség, hogy ebben mi felismerjük-e, amit meg is szoktunk vallani úgy vacsorakor is, hogy gyarló, esendő, bűnös emberek vagyunk, vagy mindenkit és főleg önmagunkat becsapva tartjuk azt, amit Péter is, hogy mennyivel bűnöm a többiekkel. Ennek kellett összetörnie. És nagyon boldog az az ember, aki hagyja, hogy ezt Isten összetörje benne, előbb vagy utóbb, minél előbb, annál jobb, mert annál kevesebb hamisságot fog hordozni a lelkébe. Ami a második ige szakaszban hallottunk, az már a feltámadás után, húsvét után történt. A nagy, csodálatos halászat. Amikor Péter úgy gondolta, hogy elmegy halászni, hiszen meg is kell élni, meg hát most már mit is csinálna mást, Jézus nincs, hát azt csinálja, amit eddig is, amikor megélhetése lesz. És ekkor kérdezte meg tőle Jézus háromszor is, hogy Simon, Jónának fia, szeret. Ez egészen más szint, mint ami három éven át azelőtt volt. Hiszen amivel Péter mindig jött, azok az ő eredményei, az ő korelnöksége a tanítványok között, a tapasztalatai, egy szóval a maga jósági. Itt pedig Jézus egy egész más területre megy át a kérdéssel. Péternek az érzelmeibe kérdez bele, amivel valószínűleg Péter soha életében nem sokat foglalkozott, mert egy olyan fajta férfi, mint amilyen Péter lehetett, az szégyenletesnek tartja azt, hogy neki legyenek érzései, neki legyenek érzelmei, hiszen az egyfajta gyengeség az ő szemében. És Jézus erre kérdez rá, nem engedi, hogy Péter ezen kibújjon a válaszadása. Tulajdonképpen ebben benne van Jézusnak a kegyelme. Úgy kérdez, mintha ott most először találkoznának. Hiszen nincsen listázás, hogy mi is volt, hogy is volt. Még csak nem is utal rá Jézus, hogy na hát most van itt egy új fejezet, egy új kezdet, mindent meg lehet jobbítani, semmi. Teljesen más síkon kérdezi meg Pétert, hiszen három évvel korábban hallottuk, azt mondta neki, gyere és kövess engem. Tehát egy akciót kért Pétertől, hogy döntsön, engedelmeskedjen, jöjjön, legyen vele. Most pedig csak megkérdezi az érzésekről. És ezzel fordul meg Péternek az egész tanítványsága, hogy erre háromszor azt feleli következetesen egymás után, te tudod, Uram, hogy szeretel téged. Jézus a visszacsúszott tanítványt, a teljesen elkapott és összetört tanítványt ráhelyezi a kegyelemre. Hiszen Így válaszolni Jézus kérdésére, szeretsz-e engem, hogy te tudod, Uram? Hát az semmi más nem lehet, mint a kegyelem. Hát ha valaki, akkor Jézus tudta, hogy Péter milyen ember. Ha valaki, akkor Jézus tudta, hogy ott a főpap udvarában is mi történt. Hiszen nem csak, hogy mindent tud, de hát a legszorosabb kapcsolatban voltak egymással. És mégis Péter emelt fővel meri azt válaszolni, te tudod, Uram, hogy szeretlek téged. Ez még nem merült fel korábban az ő gondolataiban, hogy Jézushoz lehet így is viszonyulni. És talán ezért is lepődött meg, és válaszolt háromszor konzekvensen, hogy te tudod, Uram, hogy szeretlek téged. Eddig ez nem jött szóba, eddig ez nem volt kérdés. Nagyon remélem, hogy legalább egy valaki van itt most. Kevesen vagyunk, de legalább egy valaki, aki most döbben rá arra, hogy erre még nem is gondoltam. Hogy Jézusnak belőle nem a jóságon kell, nem a nagy ígéreteim, nem a látványos cselekedeteim, hanem az, hogy szeretem. Erre még nem is gondoltam. Nagyon jó lenne, ha legalább egy valaki most lepődne meg azon, hogy eddig én erre nem is gondoltam, hogy Jézusnak ez fontos. És lehet így is viszonyulni. Sőt, nem csak, hogy lehet így viszonyulni hozzá, hanem látjuk, hogy a feltámadott Jézus nem törődött a korábbiakkal, csak ezzel törődött. Ennek alapján szólította meg a tanítványt. A szeretet alapján. Hiszen Jézustól is a szeretet legnagyobb megnyilvánulása, hogy ezek után még szóba áll, és hogy ő benne is a szeretetet kereste, hát az már egészen elképesztő. Tudjuk aztán a folytatást. Nem sokkal azután, pünköskor, Jeruzsálemben Péter volt az, aki teljes bátorsággal és teljes meggyőződéssel állt ki prédikálni sok ezer ember előtt. És ott azon nyomban megtértek, és megkereszteltek. És úgy mentek vissza azok a korábbi pogányok az otthonaikba, a római birodalom különböző pontjaira, földközi tenger mentén, hogy vitték magukkal az új hitet, az evangéliumot. És ennek Péter ige hirdetése adott egy lökést. Ott utána pedig ez a 3000 megtért ember egyszerűen elplántálta a földközi tenger mentén Jézus hitét. És elkezdtek szaporodni a Jézusban hívők, a római birodalom minden pontján. Ami azelőtt csak ott, Izrael földjén volt, egy kis kör számára ismert, a szépít. És ehhez az indító erőt Péter igehirdetése adta, annak az igehirdetése, aki 50-valahány nappal korábban még háromszor letagadta azt, hogy egyáltalán ismeri Jézust. Rá sem lehet ismerni, hogy mi történt. Egyszerűen az történt, hogy Péter egy más szinten kapott lehetőséget arra, hogy teljesítmény centrikusságból a szeretet centrikusságba tette át őt Jézus. Számunkra is az egyetlen és legfőbb kérdés, hogy szeretjük-e Jézust? Amíg valakinek a számára nem ez a fő kérdés, addig csak a teljesítményeit látja. És azzal nagyon meg van elégedve. De a amikor valaki számára ez a kérdés, akkor egyszer csak el fogja kezdeni érezni azt, amit Péter is, hogy ki vagyok én. Gyarló, esendő, bűnös ember vagyok, akitől Jézus mégiscsak egyet kérdez, hogy a szívem mélyen szeretem előtt. Vannak olyan neoprotestáns közösségek, akik a tagjaikat nem úgy integrálják, mint a történelmi egyházak a vérmálás, illetve mi a konfirmálás útján, ahol egy nagy fogadalmat tesznek, életre szólóan a konfirmálók. És aztán rengeteg bukás lesz a következménye. Hanem az a kérdés, hogy szereted-e Jézust? És erre válaszolva, ezt megvalva, hogy szeretnélek követni Jézust, fogadják be az illetőt a közösségükbe, Jézus közösségébe, úgymond az egyházba. Szeretném követni Jézust. Hogy aztán az néha hármasra sikerül, néha ötösre, néha egyesre, de szeretném követni Jézust. Egy teljesíthető ígéret. Egy olyan kérdés, amivel Jézus is új fejezetek nyitott. Az elbukott és megszégyenült tanítványa életében. Kedves testvérek, az életünk megoldása az nem abban rejlik, hogy mi magunkat milyennek látjuk. Az életünk megoldása abban rejlik, hogy Jézus milyennek lát bennünket. És ő annyira kegyelmes és annyira irgalmas, hogy akármilyennek is vagyunk, ő bennünket a kegyelem alapján lát. Ahogy Pétert is látta. És ahogy ő tőle is, úgy tőlünk is egyet kérdez. Szeretsz engem? Van egy kedves misszionárius barátnőm, hongkongi kínai, aki nagyon-nagyon sokakat vezetett Jézushoz. Nepálban, Bhutánban, Kínában, a munkája során évtizedek alatt. Egyetlen munkamódszere, hogy odáig vezeti, segíti el a pogányokat, hogy ez a kérdés megszólaljon. Szereted-e Jézust? Mert azt mondja, ha valaki erre tud felelni igennel, akkor utána már mindent úgy is megtanul a Bibliából. Mert ha szereti Jézust, akkor fogja követni is, fogja keresni is, fogja olvasni is az ő igéjét, fogja hallgatni is, a többit majd megtanulja. De a kulcs az, hogy szereted-e Jézust. Amen. Köszönjük, Úrunk, hogy te annyira kegyelmes vagy, hogy bennünket is megkérdezel erről, hogy szeretünk-e téged. Bocsáss meg, ha erre netán még soha nem gondoltunk volna. Bocsáss meg, hogyha ezt olyan érzelgőségnek hittük eddig, és egy komoly felnőtt ember nem érzelgősködik. Köszönjük azt, hogy elénk hoztad most ezt a nagyon egyszerű kérdést. És hozzád könyörgünk azért, hogy ne engedd, hogy elmenjünk mellette. Könyörülj meg rajtunk, hogy úgy, mint Péter is, összetudjon törni bennünk a korábbi énünk képe, és tudjuk engedni alázatos szívvel azt, hogy te építsél fel egy egészen mást. Köszönjük azt, hogy te végtelenül szeretsz bennünket, és köszönjük. mi is szerethetünk téged. És köszönjük, hogy ezen keresztül keresel bennünket, és ezen keresztül fogsz megítélni is bennünket. Adj nekünk igazi szívbéli szeretetet, irántad a szívünkbe, hogy tudjunk hozzád ragaszkodni, tudjunk téged keresni, tudjunk téged mindenek előfalónak tartani, és így követni. Könyörgünk hozzád gyülekezetünkért, könyörgünk azokért, akik megfáradtak a hitükben, könyörgünk azokért is, akik eltávolodtak, és hivatkoznak járványra és sok mindenre, de voltak éppen a szívükben, hidegült meg a szeretet. Hiszük azt, hogy ami emberileg lehetetlen, az neked lehetséges, és köszönjük azt, hogy te mindenkit keresel, és könyörgünk azért, hogy minél többeket találj meg. Imádkozunk hozzád a mi világunkért, rettenetes emberi bűnök, gonoszságok, sátáni hatalmak között könyörgünk hozzád, hogy te őrizd meg ezt a világot, és te szabadítsd ki abból a sötétségből, amihez neked semmi között nincs, de hisszük azt, hogy egyedül te tudsz győzelmet aratni. Könyörgünk hozzád, ami kárpátaljai testvérgyülekezetünkért, ott élő magyarságunkért, az egész ország szenvedő népéért. Kiáltunk hozzád, Úr, hogy te állítsd meg a gonoszság erőit, és te munkáld a békességet. Könyörülj meg rajtunk, és kérünk, hogy árasz ki a te szent lelkedet, hogy a te győzelmes munkád legyen látható ebben a teremtett világban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentelkedjék meg a te neved. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját tereád,